következik a kép a tükörben.
Az idén május 31-én különleges élményben volt részük azoknak, akik Máriacellben tölthették azt a napot. Köztük voltam én is, Szikora József, köszöntöm a hallgatókat, és természetesen Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány képviselője. Köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel a hallgatókat is.
És hát ez a különleges élmény az volt, hogy Mindszenty József, és itt mindjárt elakadtam, prímás, hercegprímás, bíboros urunknak a szobrát avattuk föl együtt, illetve hát mi is részt vehettünk ezen a szoboravatáson. Tehát Gergely, erről beszélgetünk, és említetted, hogy mi volt az előzménye, hogy kerülhetett sor arra, hogy Máriacellben, a Máriacelli Bazilika előtt, illetve mellette Mindszenty József szobra lehessen. Mi volt az előzmény?
Az a szép az előzményekben, hogy nem tervezett volt, nem kitalált volt. Nem kellett erőltetni benne semmit, hanem hogy nagyon gondviselésszerű volt, mert hogy 10 évvel ezelőtt volt egy ferences zarándoklatunk Pió atya lábanyomán, San Giovanni Rotondóba, és annak volt egy nagyon kedves idegenvezetője, én őt régóta ismertem, és akkor így a közösségnek lettem én egy ilyen kis saját, nem is tudom, ilyen olasz és egyházi dolgokban egy ilyen plusz. Tehát, hogy itt-ott volt, hogy rám maradt a csoport, és akkor én vittem le például őket rózsafűzért imádkozni a San Giovanni Rotondo Bazilika altemplomába. És akkor nagyon érdekes volt, hogy ez a szép kis csapat, sok-sok ismeretlen, akik összeverődtünk, ott volt egy Tábi János nevű doktor, és úgy alakult, hogy kicsit a szavaim nyomán is, de hát persze ez nem a mi szavainkon múlik, hogy ő nagyon-nagyon megszerette Pió atyát, de olyannyira és olyan személyes kapcsolat alakult ki kettejük között, így az égen földön átnyúlva, hogy máig, hogyha róla beszél, így a szíve mélyéről, akkor teljesen elérzékenyül van, hogy elsírja magát. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon közeli, közvetlen és nagyon szent kapcsolat alakult ki kettejük között. És ő az, aki megkeresett engem 1,5 évvel ezelőtt, hogy nagy álma lenne Mátraverebély Szentkúton, ahova nagyon sokat megy, mert a közelben praktizált, mint orvos. Nagyon szereti azt a kegyhelyet, és nagyon segíti is virágokkal például, de saját nevelt virágokkal. Hogy úgy szeretné, ha ott lenne egy ilyen Mindszenty Pió atya emlék, ami a billokációnak, annak a különleges börtönmisének állít emléket.
Hogy Pió atya Mindszenty börtönében közösen misézett vele.
Ez egy nagyon különleges esemény, ami Itáliában is ismert, sőt más pontjain is a világegyháznak. Ez egy nagyon különleges billokáció, mert nem csak testileg látogathatta meg Pió atya Mindszenty atyán, hanem elhozhatta a kenyeret és a bort. Ilyen billokációt nem ismer az egyház történelem még egyet, és ez az eukarisztikus hitünk szempontjából egy nagyon különleges esemény, egy misztikus és különleges esemény. És akkor, amikor elmondta, hogy mennyit szán erre a Szentkúti emlékhelyre, akkor mivel alapítványnak volt már praxis a szoborállításokban, vagy szoborállítások szakmai kísérésében, fölvetettem neki, hogy mi lenne, hogyha nagyon észszerűen, okosan gazdálkodnánk ezzel a pénzzel, és egyből kettőt alkotnánk. Mert hogy itt van ez a csodálatos Rieger Tibor féle szobor, amit már ismertünk mészkőből és fehér márványból, ugye 2017-ben mészkőből Mária remetén, és 2023-ban fehér márványból Fatimában a Magyar Keresztút elején, és hogy még úgy a szívünkben volt, hogy ez egy annyira ihletett szakrális alkotás, hogy nagyon szép lenne ebből egy bronz változat is. És akkor Jánosnak megtetszett ez az ötlet, és elkezdtünk közösen ezen gondolkodni, tervezgetni, és először én Rómára gondoltam, hogy Rómában lenne nagyon szép a Santo Stefano Rotondo templomban, vagy a kertjében, az előkertjében.
Ez volt Mindszenty atya címtemploma.
Igen, a bíborosi tituláris temploma, de hát ott Rómában ez nagyon-nagyon bonyolult volt, és egyre inkább úgy tűnt, hogy ez nem lehetséges. És akkor valahogy olyan gondviselésszerűen támadt az ötlet, hogy hát mégis az égi születésének, halálának és temetésének az 50. évfordulójára készülünk, erre szeretnénk ezt a szobrot úgy is felállítani, hogy mi lenne, ha Máriacell lenne ez a helyszín. És akkor ott nagyon nagy nyitottsággal és szeretettel fogadott minket a helyi bencés közösség. Egy nagyon nagy ajándéknak érezték ezt a tervet. 5 perc alatt megtaláltuk a szobornak a helyét, ami egy csodálatos és nagyon méltó hely. A kegytemplom mellett közvetlenül nagyon közel a Szent László kápolna ablakához, ahol nyugodott. És azt az egész teret ez a közösség egy ilyen fogadótérré, közösségi térré szeretné alakítani, annak szeretné látni, és ők már úgy is nevezték ezt, hogy Mindszenty plac.
ide érkeznek az arándokok.
Igen, mert...
A Wiener Neustadt Strasse felől.
Igen, ez a leglátogatottabb oldal, mert a fő lépcső az lépcső, tehát azt kevésbé használják, de ez a két oldal bejárat, ahonnan érkeznek, pont itt van a szobor is.
Hát ez az előzmény, és akkor ismételjük meg Tábi János nevét, aki hát a mecénása a szobor elkészítésének. Rieger Tibor az alkotó, én is láttam, és valóban gyönyörű, és Fatimait nem, a Mária Remeteit ismerem, ez a bronz változat, hát gyönyörű, nem tudok mást mondani, nagyon megkapó, és nagyon örvendetes látni azt, hogy jelzi Mindszenty József kultuszát. Mindszenty kultuszának a jelenlétét nem csak Magyarországon, hanem hát mondhatni Európában is.
Igen, ez nekünk is egy nagyon-nagyon inspiráló tapasztalat, hogy a Mindszenty kultusznak megvannak a hagyományos helyszínei, akár a esztergomi Szentmise, akár a Mária Remetei gyalogos zarándoklat, akár a Csehi Mindszenty, a Szombathelyi, a Zalaegerszegi, a Sopronkőhidai, a Veszprém. Sok helyen van egy bejáratott kultusza, úgymond Mindszenty atyának, de ezek nekünk nagyon nagy élmények, amikor olyan helyeken, és tényleg nem csak Magyarországon, de Magyarországon is, ahol talán sose járt, vagy csak egyszer járt, mert ő nagyon sok helyen járt, mint herceprímás, és hogy egyszer csak eszébe jut a helyi közösségnek, hogy akkor de jó lenne erről valahogy megemlékezni, de jó lenne ennek valahogy az emlékét őrizni. És ez, hogyha Magyarországon túl van, amire szintén nem csak Mária Cella példa, mert most például Amerikában van egy vándorkiállítás az Egyesült Államokban, ami körbejár, Új-Zélandon van egy érdekes kezdeményezés, hogy ott keresték a magyar kapcsolatokat, hogy van-e, nincs, és akkor rájöttek, hogy hát Mindszenty atya járt ott az emigrációban. És hogy akkor ez a kapcsolat van Új-Zéland és Magyarország között. Tehát, hogy ilyen elképesztő helyeken, itt a Mária Celli Szentmisén és szoboravatáson ott volt Duka bíboros, nyugalmazott prágai érsek, hát ő például ugye Berán érsek nagy tisztelője, és mellette Mindszenty atya nagy tisztelője, tehát ő például pár évvel ezelőtt kiadta az egyik Mindszenty könyvünket cseh fordításban. És most is fontosnak tartotta, hogy eljöjjön személyesen, és olyan beszédet mondjon. Ezek a beszédek mindegyik nagyon értékes, össze is gyűjtöttük, mert szóval mindenki úgy érezte, hogy ő neki itt most el kell mondani a mindent, amit szeretne. Úgyhogy több ilyen nagy beszédet hallgathattunk meg ott az eseményen. Ezek tényleg a Mindszenty tiszteletnek a gyönyörű személyes megnyilvánulásai, mert a közösség nagyon érzékenyen rezonál mindig.
A boldogavatás egyik feltétele a kultusz megléte. Elkönyvelhetjük, hogy ez már megvan?
Meg. Mészáros István professzor, Isten nyugosztalja őt a Mennyországban. Ő egy külön könyvet írt erről, hogy a Mindszenty kultusz történetéről 1975, tehát a halál pillanatától egészen a 2000-es évek elejéig írta, és aztán ezt még vele közösen folytathattuk 2017-ig. Hát ez egy hatalmas kötet lett, rengeteg adattal, ami arról szól, hogy hol vannak imaközösségek, hol vannak tér, utca elnevezések, emléktáblák, emlékművek, szobor, hol alakultak különféle egyesületek, társulatok. Tehát elképesztő, hogy milyen gazdag a Mindszenty tisztelet. Ez szinte páratlan a magyar jelöltek között, tehát egy nagyon kiemelkedő, kimagasló kultusza van.
És még sincs napirenden a boldoggáavatás, vagyis hát napirenden van, de nem történik meg. Tudjuk, hogy igazolt gyógyulás, ima meghallgatás szükséges még. De hát jó néhány, hogy mondjam, a kultusz szempontjából kevésbé ismert hőse az egyháznak már oltárra emeltetett, Mindszenty József pedig még nem.
Igen, de valahogy én azt érzem, persze minden posztulátornak a legnagyobb ünnep a boldogavatás, és én is nagyon várom ezt a boldogavatást, és nagyon szeretnék abban majd sok kreativitást és munkát beletenni, mert egy boldogavatást ki lehet teljesíteni, kerekíteni, ahogy átélhettük ezt mondjuk Brenner János boldogavatásán, vagy majd most átélhetjük szeptember 6-án Bódi Magdi boldogavatásán. De mégis az az érzésem, amit mi szoktunk is mondogatni az alapítványon belül, hogy Mindszenty atyának, amikor kihozták a könyveket a Széchenyi könyvtárból az amerikai követségre, akkor mondták neki, hogy hát azt viszont nem szokták elárulni, hogy neki hozzák, persze mindenki tudta, mert hogy akkor az nehézségeket okozna. És akkor erre a sajátos humorával azt válaszolt, hogy nem is szeretném, hogyha könnyen lehetne kiejteni a nevemet, könnyen lehetne emlegetni a nevemet. És akkor ezt is szoktuk idézni, hogy hát nem úgy látszik, Mindszenty atya se szeretné, hogy nagyon könnyen menne ez a boldoggavatás. És hogy ez abból a szempontból nagyon jó, abban találjuk meg az értelmét és az értékét, hogy ezek a sokszor varga betűk is voltak, most már ilyen nincs, hanem most már tényleg ezek az utak már azért nem annyira élesek, hanem inkább ilyen szelidebb kanyarok, de hogy valahogy ezekben a kanyarokban mindig van valami ajándék, valami újabb felismerés, valami újabb közösségi élmény, egy újabb publikáció, egy újabb szobor, valami újdonság, ami minden utat valahogy szép, ott kinyílnának a bokrok, a virágok, a fák ezen az úton, és igen, ez nem egy egyenes és egy rövid út, hanem ez egy kicsit kanyargós és hosszú út, de valahogy úgy élettel telítődik, és ez nekünk nagy élmény. Tehát ez így segít, hogy mi se keseredjünk el ebbe, én se szoktam, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez abban a pillanatban is akkor lesz, amikor a legkerekebb tud majd lenni.
Aki hisz ebben, Kovács Gergely, posztulátor, a Mindszenty Alapítvány képviselője, vele beszélgetünk. A Mária Celli élmény arra indított engem, hogy újra kezembe vegyem az emlékiratokat, és hát az alapítvány egy gyönyörű új kiadásban jelentette meg. Én a régebbit vettem a kezembe, mert abban könnyebben lehet ceruzával beleírkálni. Elgondolkodtatott az a rész, amelyben a zalaegerszegi évekről, vagy évtizedről beszél, vagy akár a veszprémi időszakról, hogy egy csomó olyasmi általa az ő elgondolása szerint ott már gyakorlat volt, amiről mostanában újdonságként beszélünk. Akár ez a szinodalitás, ami most annyira felkapott kifejezés. Ő azt írta a Zalaegerszeg vonatkozásába, hogy nincs arc, nincs gyerekszem, amelyikbe bele ne nézett volna. Tehát hogyha a szinodalitás, a kapcsolat, a beszélünk egymással jelentésű, hát ő ezt már a 20. század elején vagy első felében gyakorolta.
Igen, nagyon izgalmas az ő lelkipásztori hivatás felfogása és annak a gyakorlati oldala. És azért örülök, hogy az emlékirataim új kiadását is említjük, mert ez Katolikus Rádióval közösen is készíthettük, mert hogy ugye benne van a Katolikus Rádió hangos könyve, ami ma nagyon népszerű, és én ennek nagyon örülök, és Mécs Károly, őt is a Jóisten nyugosztalja, hangján hallhatjuk felolvasni az emlékiratokat. És valóban nagyon, nagyon röviden ír ezekről az időszakokról sajnos, mert ő főként az aktív herceprímási, püspöki herceprímási időszakról szeretett volna írni, mert ezzel szeretette volna felhívni a világ figyelmét a kommunista egyházüldözésre, az itteni közösségek nehéz helyzetére. De az a kevés, amit ír, az is nagyon értékes, és ráadásul ezt most már a történettudomány nagyon szépen gazdagon feldolgozta. És ebből azt látjuk, hogy nagyon izgalmas volt az ő egyébként nagyon egyszerű hozzáállása a világhoz, hiszen neki egy nagyon egyszerű neveltetése volt. De hogy csak a saját személyiségünket tudjuk beleadni az életünkbe, de ő ezt beleadta. És ez konkrétan azt jelentette, hogy nagyon frissen nézte és követte a pápai tanításokat. Ez akkor nem volt annyira természetes, mint ma, hiszen nem jutott el olyan könnyen és egyszerűen hozzánk, de ő erre nagyon, tehát például a nyilas ellenességében a legnagyobb szerepet az vitte, hogy a pápai tanítás és azok a konkrét személyek, Mikes János, Apor Vilmos, akiket ő tekintélynek tartott, és akinek adott a szavára. Tehát egyrészt a pápai tanítás, most 14. Leó pápasága mellett 13. Leó szociális tanítására, ha hivatkozom, hogy ezeket ő nagyon ismerte, nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket apró pénzre váltsa, mint lelkipásztor, mint város plébános. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az, hogy ő faluról jött, onnan pedig magával hozta ezt a közösségi érzületet. Tehát neki az volt a természetes, hogy például pofoszkodnak, az is természetes volt. Erről is vannak feljegyzéseink, ő is pofoszkodott, mint pap, kapott is és adott is, tehát nem maradt adósa annak, aki az édesanyját szitta például, vagy éppen a papi reverendájára megjegyzést tett az eukarisztikus kongresszus után egy egész napi gyónás után hazafelé menet. És így kell elképzeljük a történelmi hőseinket, mert hogyha nem a maguk korában és a maguk jellegzetességével képzeljük el, akkor nem a valóságot képzeljük el. Ő egy falusi ember volt, és a hívek közösségét is így élte, így képzelte egy nagyvárosban is. És akkor ott természetes volt ez, amit idéztél, ez az egyik csodálatos, neki nagyon sok költői, gyönyörű mondata van. Tehát ez, amikor elköszön Zalaegerszegtől, és amikor bocsánatot kér a túlzásaiért, ez nagyon szép, mert Zalaegerszegen ő azért egy elég túlzásokra hajlamos személyiség volt, bocsánatot kér, megmagyarázza, hogy csak a jónak a szenvedélyes akarása vezette ebben, és mellette elmondja ezt a gyönyörű mondatot, hogy minden gyermeknek a szemébe betekintett, és minden családnak ismerte a keresztjét. És nagyon örülök, hogy a szinodalitást említed, mert ez csak úgy volt lehetséges, tehát hogyha ő csak magára számított volna ebben, akkor ez lehetetlen lett volna, mert akkor is nagyon nagy város volt Zalaegerszeg. Egyrészt nem véletlenül nevezték a plébániáját Pemináriumnak, mert hogy a püspöke oda a szeminárium után, mint elképesztően modern és hatékony plébániára tovább tanulni küldte az új misés atyákat. És hát Mindszent atya be is fogta őket rendesen, nagyon keményen. És a másik, ami még ide a szinodáltáshoz eszembe jut, hogy nagyon nagyra értékelte a civileknek a közreműködését, és kialakította például a házapostoloknak azt a hálózatát, amivel meg tudta valósítani azt, hogy tényleg elérjen mindenkit. Elképesztő anekdoták vannak, hogy volt olyan se vallásilag, se politikailag nem közel álló család, mert ugye kezdetben még a közélettel is sokat foglalkozott, aztán ettől azért távol tartotta magát éppen a püspökének a javaslatára. De hát hallotta, hogy született a családba egy gyerkőc, egy katolikusnak keresztelt szülőknek a gyermeke, hát az elő nem fordulhat, hogy nem keresztelik meg, mert a szülők csinálhatnak, amit akarnak, de a gyereknek jár a keresztség. Úgyhogy elment, bemászott a kerítésen, és figyelmeztette a szülőket a szülői kötelességükre, és persze ma már ez elképzelhetetlen, de hogy nagyon jellemzi az ő személyiségének ezt az ilyen nagyon természetes és nagyon ilyen jó értelembe vett szűk közösségi, tehát közel lévő közösségi vonatkozását, hogy ha ő ezt fele, akkor elment, és legalább elmondta. Egy másik anekdota is eszembe jut, hogy ugye ott a plébánia ma is úgy van, hogy ott még megvan a bárányfogadó, és étterem, és szálloda, és akkor ott például egy mulatság volt szombat este, hát a mulatságokat nem annyira szerette Mindszent atya, és azért az még közel is volt, tehát hangos is volt, úgyhogy bement és kiverte a patáriát, hogy ne dorbézoljanak itt sokáig, mert holnap mise lesz. És akkor pont egy honvéd tisztek voltak ott, tizenvalahányan, akik hát vették a lapot, és másnap elmentek a nagymisére, és utána bementek a sekrestjébe, és akkor a előjárójuk szalutált, és jelentette, hogy a 14 tiszt felsorakozott, köztük 5 katolikus, 4 protestáns, 3 zsidó, és tehát, hogy eljött az egész közösség, akik hát nem járnak vasárnap a misére, de ha már így megtisztelte őket a plébánosa, akkor eljöttek. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni az ő zalaegerszegi működését, hogy hát adnak egy közösségnek a mélyén, benne abba a közösségbe, annak minden életterébe, annak egyházi, vallási, világi vonatkozásába. Tehát, hogy ez egy izgalmas, ma ez szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy ennyire benne éljen a helyi társadalomban egy plébánia, vagy egy egyházmegyei központ, de hogy akkoriban ez nagyon-nagyon természetes volt.
Nagyon messze vezetne, hogyha most a szekularizáció jelenségét elemeznénk, és akár joggal sajnálkoznánk a fölött, hogy milyen kár, hogy ma nem szövi át az egyház a személyei által, a tanítása, a hit által, nem szövi át igazában a társadalmat. Pedig már az is egy alapvetően már erősen szekularizálódó társadalom volt a 20. század első felének a magyar társadalma. Te Mindszenty atyának, Gergely, Kovács Gergely, Mindszenty atyának titulálod általában. Van, aki Mindszenty bíborosnak nevezi, van, aki prímásnak, és van, aki hercegprímásnak. És akik említetted a tudományt, tehát éppen a tudomány berkeiből fogalmazódnak meg olyan, hát hogy is mondjam, csak kritikák is vele szemben, hogy talán anakronisztikus módon ragaszkodott olyan titulusokhoz, abból következő jogosítványokhoz, amelyek hát talán már idejét múltak voltak.
Igen, ez nagyon érdekes, de ezt is csak úgy tudjuk értelmezni, és hála Istennek Balogh Margit, aki Mindszenty bíborosnak a monografikus kutatója, tehát a legmélyrehatóbb, aprólékosabb, részletgazdagabb kutatója, legmélyebb ismerője, ő is így kezeli ezt a témát, hogy ezt csak úgy tudjuk megérteni, hogyha egyrészt tisztában vagyunk ezzel az örökséggel, ezzel a falusi Nyugat-Dunántúli örökséggel, amivel Mindszenty atya rendelkezett, amiben például a királyság az elsősorban nem egy államforma, persze külsődlegesen az, hanem inkább egy közösségszervező erő, egy olyan hagyományos közösségszervező erő, amely valóban ezer szállal összekapcsolódott egyébként a vallási életével is, főként az ottani embereknek. Tehát például a Szentmise kánonjában akkoriban nem csak a pápa és a főpásztor neve, hanem az apostoli magyar király neve is megjelent. Tehát Mindszenty atyának ez a felfogása, ez nagyon összekapcsolódott a vallási érzületével, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon meghatározó volt a világnézetében. És amikor ő esztergomi érsek lett, ennek most lesz 80. évfordulója, október 2-án, 1945. október 2-a a kinevezés dátuma, október 7-e a székfoglalás, akkor ő ki is fejezte ezt, hogy az ország első közjogi méltósága, egyik szóhasználattal zászlósura, a hazája rendelkezésére áll. És ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, mert ez egy részben tényleg egy anakronizmus, részben egy túlzás, a zászlósúr pláne, mert az teljesen idejét múlt kifejezés volt, a közjogi méltóság is, mert hogy ilyen jellegű közjogi méltósága az esztergomi érseknek már akkor nem volt. Annyi volt csak, hogy Serédi Justinián idejében, és hát 45-ben még királyság volt Magyarországon, az esztergomi érsek tagja volt annak a koronatanácsnak, amely szükségállapot idején közösen határozott az ország legfontosabb dolgaiban, és valóban annak a koronatanácsnak a többi tagja már vagy nem élt, vagy nem volt elérhető. Tehát ilyen értelemben ő gondolhatta magáról azt, hogy ennek a esetlegesen összehívható koronatanácsnak ő az egyetlen olyan tagja, aki egy folyamatosságot képvisel. Persze ez bizonyos értelemben túlzás volt, de bizonyos értelemben viszont elvárás is, ami felé megmutatkozott. Tehát a katolikus társadalomnak biztosan a többsége, de a magyar társadalomnak is meghatározó része az esztergomi érsekre, a hercegprímásra akkoriban még. Hercegprímásnak hívták a prímást, mert volt egy ilyen régi rangja, a német-római császári hercegi rangja. Úgy tekintett, hogy a közélet kérdéseiben is nagyon határozottan útmutatásokat várt tőle, és azt, hogy az alkotmányosságnak, a legitimitásnak a segítője legyen. Ugyanez igaz az emigrációban 1971 után, nem úgy viselkedett, mint egy emigráns kormány vezetője, nem politikai tárgyalásokat folytatott, hanem lelkipásztori tevékenységet végzett. Tehát nagyon szép, hogy azért a valóság még a nagyon idős korában is őt arra indította, hogy ez a közjogi dolog szép és fontos, számára kedves és felelősség, de ezt így zárójelbe tehet tenni. És hogyha egy ilyen kis gondolatot még hozzátehetek, mert ezt nagyon különlegesnek tartom, hogy amikor 1974-ben 6. pápa megüresíti az esztergomi érseki széket, tehát elveszti a prímási címét, méltóságát, ez egy kicsit fel is szabadította őt. Tehát azelőtt is az emigrációban már a lelkipásztorkodásra helyezte a legfőbb hangsúly, de ezután még inkább. És ezt nagyon szépnek tartom így kicsit az égi születésre való előkészületként is, a halálra való előkészületnek, hogy megszabadulni ezektől a földi kötöttségektől, és tényleg a lényegre fókuszálni, ami az Isten, ami a szeretet közösség, amit olyan nagyon hangsúlyozott végig az emigrációban, hogy a magyarság is egy szeretet közösség, akkor jó. És a vallásunk is annyit ér, ez már valódi idézet, amennyi jó. Jóság és szeretet van benne. Ide jutott el ez a Mindszenty atya.
Olyan megkapóan beszéltél róla, és idézed most az ő szavait, hogy igazából nem kívánkozik részemről ehhez hozzátenni semmit. Arra kérlek, Gergő, Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Mindszenty Alapítvány képviselője, arra kérlek, hogy ismételd meg ezt a Mindszenty József törvet idézetet.
Annyit ér a vallásosságunk, amennyi szeretet és jóság van benne.
Köszönjük szépen Kovács Gergelynek.
Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy így a nyár közepén is tudunk beszélgetni erről.
És ezzel búcsúzik a műsor szerkesztője, Szikora József. Köszönöm hallgatóink figyelmét, és köszönöm Urbán Péter hangtechnikus munkáját.
Elhangzott a Kép a tükörben.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!